Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Műsorunk első felében a Budapest Ritmo programjait is figyelmükbe ajánljuk, a folytatásban pedig a hét mozi premierjeit is megismerhetik. A héten kezdődött el a harmadik Budapest Ritmo Fesztivál, a régió kiemelkedő világzenei rendezvénye. A Szimplában és az Akvárium Klubban a roma kultúra áll a fókuszban, de fellép számos ismert külföldi és magyar zenekar, olykor közösen muzsikálva is. Seres Gerda kérdezte Weyer Balázs szervezőt.
Ugye a Budapest Ritmo a Vomex-nek a tapasztalatából, ötletéből, inspirációjából alakult ki, ami 2015-ben volt itt Budapesten. Akik nem tudják, a Vomex az a World Music Expo, ez a világ legnagyobb világzenei eseménye. Gyakorlatilag 2016-ban, tehát a következő évtől egy olyan eseményt akartunk itt Budapesten megszervezni, ami a világzenének egy regionális találkozási pontja, tehát ahol a kelet-európai szereplői és művészei a szakmának tudnak találkozni a világ többi részéről érkezőkkel. Valamelyest alakult azóta, például az első évnek a tapasztalataiból leszűrtük, hogy az úgynevezett showkész fellépők, tehát akik a mondjuk úgy a feltörekvő művészek, ezt érdemes egy külön napra tenni, hogy ne versenyezzenek a már úgymond befutott előadókkal, tehát az első napja a fesztiválnak mindig a showkéze.
Igen, és még további három napja lesz a fesztiválnak, amiben a roma zene áll a fókuszban. Ez mit jelent?
Minden évben választunk egy fókuszt, ez eddig többnyire országok voltak ezen, és aztán egyszer csak észrevettük, hogy ha mindig országokkal dolgozunk, akkor az azt is jelenti, hogy mindig valahogy, hogy mondjam, ezekkel az állami struktúrákkal is dolgozunk, holott az államok és a kultúrák vagy a zenei hagyományok határai azok nem feltétlenesnek egybe, és ez különösen így van a romáknál. És ezzel gondoltuk úgy, hogy ha már ez senkinek intézményrendszerűen nem a dolga, hogy ezzel az örökséggel foglalkozzon, akkor nekünk annál inkább a dolgunk, hogy ennek a zenének a sokszínűségét és az egész európai örökségben játszott szerepét megmutassuk.
Mindig törekszenek arra, hogy külföldi és magyar muzsikusokat valahogyan különlegesen párba állítsanak, vagy hogy egy picikét többet adjon egy-egy ilyen zenei élmény, mint mondjuk ezek a különálló koncertek. Idén lesznek-e ilyenek?
Igen, minden évben vannak ilyenek. Idén talán a legfontosabb az a muzsikás és a lengyel muzikáncsinak a közös koncertje, ami már csak azért is érdekes, mert a név hasonlóság az itt nem véletlen. A muzikáncsi az a muzsikás inspirációjára vagy példájából tanulva is jött létre, ugyanazt jelenti a nevük lengyelül, mint a muzsikás magyarul, és nagyjából hasonló szerepet is játszanak a lengyel táncház életben, mint a muzsikás Magyarországon. Ugye a lengyel táncház mozgalom egy olyan 15 évvel követte a magyart körülbelül, és nagyon sokat tanultak, és nagyon sokat inspirálódtak az itteni tapasztalatokból. Fura is, hogy ők még eddig nem játszottak soha együtt, de ezen akartunk most változtatni.
Weyer Balázs, a Budapest Ritmo Fesztivál szervezőjét hallották. Az Osztrák-Magyar Monarchia népeinek katonadalaiból rendezett 1918-as koncert 100. évfordulója alkalmából tart emlékestet a Hagyományok Háza Bartókék Bécsben Katonadalok 1918 címmel vasárnap a Zeneakadémián. A részletekről Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója mesélt Seres Gerdának.
Ennek egy története van. A történet az úgy kezdődik, hogy én a Szalai Golga krimét olvasgattam, amelyik a munkásságát taglalja a bécsi központnak. Ezt az első világháború alatt hozták létre a K&K katonanépeinek a folklórjának a dokumentálására, és ennek a megbízottja Bartók Béla volt, magyarországi megbízottja, aki bevonta ebbe a munkába Kodály Zoltánt, Lajta Lászlót is. 16-tól a kaszárnyákban gyűjtöttek népzenét, majd a központ vezetője egy bizonyos Paumgartner úr, aki zeneszerző is volt, és német népdalgyűjtő, azt vetette föl, hogy a katonanépek népzenéjéből szülessen egy nagy segélykoncert Bécsben, és Bartókot kérte föl a magyar rész, a magyarországi rész, ezt úgy kell érteni, szerkesztésére. Ugye annó ez Nagy Magyarországot jelentett, és ezért Bartók természetesen úgy tervezte, hogy a programban a szlovákok, a románok, a különböző nemzetiségek zenéje is megjelent. Természetesen feldolgozott formában, hiszen arra volt ott lehetőség. Ez a koncert meg is valósult, persze kompromisszumokkal, például nem lehetett Rákóczi indult eljátszani Kossuth nótát az uralkodói ház érzékenysége miatt, vagy a Tóth névdalokat le kellett fordítani németre, és hát úgy adták el, de végül is megvalósult, Bartók maga is közreműködött ezen a koncerten. És hát akkor ugye a bécsi hadügy leírta a magyar hadügynek, hogy ők is milyen szép lenne, hogyha ezt a nagy segélykoncertet megvalósítanák. Persze, létre is jött egy társadalmi bizottság itt hadigrófnő vezetésével, és hát felháborodottan utasították el Bartókot és a Bartóki koncepciót. A népdal feldolgozásukra fölkérték az operett szerző Kacsó Pongrácot. Így a Bartóki koncepció, illetve hát a népdalok azok teljesen kiszorultak ebből a koncertből, ami megvalósult ugyan itt Budapesten, de úgy gondoltam én, hogy 100 év múltán most már ideje lenne az eredeti Bartóki koncepciót is megcsinálni.
És ezt pontosan ismerjük?
Igen, hál' Istennek Szalai Olga könyvében ez le van dokumentálva, és hát nyilván itt a német népdalok helyett mi most már abban a helyzetben vagyunk, hogy eredeti magyar parasztdalokat, népdalokat tudunk a koncerten bemutatni. Így ennek a koncert előadóinak is két oldala van. Ott vannak a klasszikus zenében jártasak számára nagy nevek, mint a Kelemen Barnabás, vagy a Kisbi Attila, illetve Szabó Péter csellista. De a másik oldalon meg ott vannak a népzenei oldalon bejáratott és jó művészek, mint a Pál István Szalonna és bandája, vagy a Navratil Andrea, vagy a Pál Eszter, vagy itt sorra említhetnénk, és még erdélyi vendégeket is hozunk, a Hideg Anna néni Tördöngös Füzesről, illetve Lengyel Lászlót Türéből.
Kelemen Lászlót, a Hagyományok Háza főigazgatóját hallották. A paraszti gazdaságok második világháború utáni kollektivizálása a népesség csaknem felét érintette Magyarországon. Mégis nagyon keveset tudunk mindenről, véli a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. A szervezet a budapesti március 15-e téren látható köztéri kiállításán arra tett kísérletet, hogy bemutassa a propaganda mögött meghúzódó személyes sorsokat. Seres Gerda kérdezte Földváriné Kisrékát.
Maga a téma paraszti társadalom felszámolása. Miközben a magyar társadalomnak a túlnyomó részét érinti, és azt is mondhatjuk, hogy a 20. században a magyar társadalmat békeidőben ért legnagyobb megrázkódtatás. Ehhez képest nagyon keveset tudunk róla is, különösen a Kádár korszakbeli időszakáról, amikor a parasztságot részben pszichés, részben fizikai erőszakkal bekényszerítik a kollektívba. És ez egy tabusított történet volt, erről a családokban is sokszor nem mertek beszélni, elhallgatták a nyilvánosság előtt, meg aztán végképp 1990-ig nem lehetett erről beszélni. És nyilvánvalóan ráadásul a propaganda anyag az nagyon erős, ami ugye mindig a boldog parasztokat mutatja, a sikert mutatja, ez a Kádár korszaknak az egyik emblematikus témája volt, csak a mögötte lévő családi drámákat, tragédiákat, erőszakokat nem hozta felszínre.
Hogyan lehet ezeket a személyes történeteket felfejteni, vagy milyen forrásaik vannak erre?
A kollégák, akik ennek a kiállításnak az összeállításában segítettek, rendkívül sok olyan fotóanyagot és dokumentumot találtak. Mondjuk egy példát, az 1960-as évek elején Nyírcsaholyban az asszonyok tüntettek. Tehát egy tüntetés volt a forradalmat követően 4 évvel a TSZ-esítés ellen. Erről akkor készültek rendőrségi fotók, ezek előkerültek. Akkor azokról az emberekről, akikkel szemben valamilyen eljárás készült, azokról is készültek fotók, tehát hogy nagyon szorványosan azért, de össze lehetett gyűjteni olyan fotóanyagot, olyan vizuális anyagot, ami legalábbis egy picit ablakot nyújt abba, hogy mi történhetett itt a valóságban, és hogyha ezt azzal a hihetetlen propaganda anyaggal szembeállítjuk, akkor azért legalábbis egy ilyen kiállítás egy felkiáltó jelet tud tenni rá, tudja irányítani a figyelmet a témára. Tehát abban segít, hogy utána erről beszéljünk, és azért is vándorkiállítás ez az országban, mert 11 helyen volt, most Budapestre érkezett meg, és még további 10 helyszínre már hívták. Mert hogy egy párbeszédet, az emlékeknek a felidézését segíti megkezdeni. Tehát nyilván egy kiállítás nem tud egy témát egészében feldolgozni, de egy felkiáltó jelként tud segíteni abban, hogy elinduljon egy nyilvános emlékezés.
Földváriné Kisrékát, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökét hallották. A hírek után folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális hírek az Inforádióban.